Nem tudom, hogy ez most egy optimista vagy egy pesszimista jóslat az idei évre vonatkozóan. Mire támaszkodtak?
Igazából azt reméljük, hogy egy realista jóslat. Az alapvető meggondolások, amik ez mögött a prognózis mögött vannak, azok egyrészt azok, hogy az előző évi GDP növekedés lefolyás az egy kicsit ilyen falnehéz, tehát ugye a negyedik negyedévben kilépett a magyar gazdaság a technikai recesszióból, ami tulajdonképpen megágyaz annak, hogy a következő negyedévekben ennél erőteljesebb növekedés várható. Két oldalról lehet ezt a kérdést vizsgálni, hogy mit várhatunk a termelési oldaltól és a felhasználási oldalon. Ilyen fejlemények várhatók, mivel Magyarország egy nyitott gazdaság, nyilván fontos, hogy a politikai helyzet, a legfontosabb kereskedelmi partnereinknek a kereslete hogyan fog alakulni. Mi próbáltuk mindezt az összes tényezőt meggondolni, és ez alapján alakítani ki egy olyan prognózist, ami hát valószínűleg sokáig tartható lesz. Ezzel nem vállaltunk olyan nagyon nagy kockázatot, mert a februári elemzői konszenzus az 2,2%, növekedést tartalmaz, tehát nem térünk el érdemben az elemzők átlagától.
Na most akkor nézzük is meg, hogy mik a fundamentumok. Ugye említette a külpiaci értékesítési lehetőségeket, amelyekre nézve egy fokozatos javulást remélnek. A legnagyobb partnerünk ugye a német gazdaság, ott viszont 1% alá becsülték a német gazdaság 2025-ös GDP növekedését, talán 0,3-0,5. Azért ez sem egy akkora markáns fordulat.
A német gazdaság most már a harmadik év, ahol ilyen nagyon-nagyon szerény a növekedés, sőt ugye volt stagnáló év is, és Magyarország számára nyilván legfontosabb partner Németország. Olyan hírek is jönnek, hogy bizonyos cégek a németországi termelésüket akár Magyarországra is helyezhetik. Tehát ez önmagában, hogy a német gazdaság várhatóan szerényen fog teljesíteni, nem egy kedvező jel, de lehetnek ennek pozitív hozadékai is a magyar gazdaság számára. Ugye, amit mi most nemrég publikáltunk a saját konjunktúra indexünket, illetve üzleti bizalmi indexünket, ott pont az ipari szektorban mértünk egy emelkedést, és ez egyébként Németországban is így van. Tehát igaz, hogy nagyon alacsony bázisról, de a német iparvállalatoknak a bizalmi indexe is érdemben javult januárban is és februárban is.
A hazai vállalatok export lehetőségét nagyban befolyásolja a forint árfolyama. Nagyon kedvezően alakult, néhány nappal ezelőtt 400 alá szaladt, és most, amikor ez a beszélgetés zajlik, 400, most az euróhoz mérten. Tehát 1 euró 400 forint 40 fillér, meglátjuk, hogy persze, hogyan alakul ez még. Azért ez úgy tűnik, hogy talán tud stabil lenni, és ez azért nem egy rossz hír.
Ja, a forint árfolyamról azt gondoljuk, hogy valahol 400 és 410 forint között fogunk átlagosan 1 euróért adni 2025-ben, de az éven belül jelentős volatilitásra. Alapvetően nem rossz hír a exportáló cégek számára. Kis- és középvállalkozások számára nem annyira jó, mert a volatilis árfolyam egyben az ő árfolyam kitettségüket tekintve számukra nem annyira kedvező, de fundamentálisan azt mondanám, hogy mindez egy jó alap arra, hogy az exportőröknek a jövedelmezősége az kedvező maradjon, és versenyképesek legyenek a külső piacokon.
Úgy tűnik, hogy január óta fölgyorsultak az események az orosz-ukrán háborúban, és szinte követhetetlen naponta tárgyalnak a békéről és a béke feltételeiről, sőt már arról, hogy az újjáépítésben ki hogyan tud majd részt venni. Mennyire tudja ez befolyásolni az idei hazai gazdaság lehetőségeit?
Ez egy pozitív forgatókönyv, amit ön elmondott. A magyar gazdaság számára én azt gondolom, hogy az idei évben nem lesz lényeges ez a tényező. Önmagában az, hogyha egy béke körvonalozódni látszik, és ezt az összes érintett elfogadja, és elindul egy újjáépítés, igazából ez a 2026-27 gazdasági folyamatait fogja befolyásolni. Mi úgy is számoltunk, hogy ennek a pozitív hatása az csak inkább az Európán belüli export lehetőségeknek a javulásán keresztül fog hatni. Direktben nem számolunk azzal, hogy ez a felújítási vagy helyreállítási folyamat ez a magyar gazdaságot jelentősen javítaná.
A kormányzat azért tesz aktív lépéseket, hogy a gazdaságot dinamizálja. Egyebek mellett, ugye nem teljes körűen tudom ezt ismertetni, itt van ez az új gazdaságpolitikai akcióterv, vagy a Demján Sándor program. Ezek mennyire tudják meglökni a hazai gazdaságot? És akkor nézzük meg a felhasználási oldalt is, hogyha 2-2,5%-os lesz a gazdasági növekedés, amit önök ugye várnak, ez mennyiben tudja biztosítani azokat a kedvezményeket, amiket viszont a felhasználási oldalon kínál a kormány. Mennyire lehet ezek mellett is stabilizálni a költségvetést, az államháztartást?
Az új gazdaságpolitikai akcióterv szereplő intézkedések ugye elsősorban a KKV-knak a működési környezetét javítja. Ezen belül is leginkább az export ösztönzésen van a hangsúly, a Demján Sándor program pedig egy ilyen technológiai innovációt és digitalizációt támogató eszközcsomag. Emellett vannak olyan hitelezési lehetőségek, tehát kormányzat által támogatott hitelfelvételi lehetőségek, amik nyilván javíthatják a hazai üzleti szektornak a helyzetét. Ez egy néhány tized pontos emelkedést hozhat a teljes GDP-ben. Másik oldal, a fogyasztási oldal, tehát a felhasználási oldal, ott ugye a legnagyobb tétel az a lakossági fogyasztás. Tavalyi évben és idei évben is hát ilyen 10% fölötti bruttó béremelkedésre lehet számítani. Ez önmagában egy jelentős tétel. Tehát ez önmagában lehetővé teszi a fogyasztásnak egy 4% körüli, vagy akár a feletti emelkedését is. Most az újonnan bejelentett intézkedések közül a 2-3 gyerekes anyáknak a adókedvezményeinek a kiterjesztése, ezek is leginkább a jövőt érintő intézkedések. Az idei évre itt egy ilyen 0,2-0,3%-os plusz lehetséges ez a fogyasztás van. A nyugdíjasokat érintő áfa visszatérítés pedig maximum ilyen 0,1%-ra becsülhető. Mi a intézkedések előtt is egy 4%-os fogyasztás bővülésre számoltunk, most ez egy 4,2-4,3%-ra emelkedhet. Azt gondolom, hogy ennek a súlya inkább politikailag értékelhető, hogy a gazdaságot illetően nem olyan jelentős. Nyilván a következő éveiben ez másképp lehet, de az idei folyamatokat már nem fog jelentősen változtatni.